Atyás békesség, kérem, hallgassák meg a testvérek a gyerekkorú szolgálatát. Advent alkalmából szeretnénk elénekelni az Ójjöjj, Immanuelt.
Köszönjük a gyermekeknek a szolgálatot. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a gyermekek szolgálata után fennállva a 40. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét is. Szép adventi énekünk a 312-es dicséret első versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az Ézsaiási proféciából, Ézsaiás könyvének 40. részéből, az első 5 versből.
Vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. És szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságnak, bűne megbocsáttatott. Hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Egy hang kiált a pusztában. A pusztában készítsétek az Úr útját, utat egyengessetek a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék fel minden völgy, szálljon alá minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a bész zónává. Akkor megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja majd. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy értsük, befogadjuk, és a szerint cselekedjünk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, látod azt, hogy mennyire megkoptak és elhagytak minket azok a régi szavak, amelyek Ézsaiás proféta szájából is hangzottak. Olyan gyakran megcsal minket ez a világ, olyan gyakran más értelmet ad meghitt szavaknak, amikor te melletted vagyunk, amikor te hozzád fogászkodunk. De add, Urunk, hogy valóban mindig visszatérhessünk ezekhez a szavakhoz, és hadd tudjuk mindig a te isteni igaz igédet a magunkévá tenni, ez hangozzon a szánkból, és ezt mondhassuk másoknak is szerte a világba, hogy amikor te eljössz, akkor legyenek, akik majd te rád tekintenek, és téged várva várnak. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét Ézsaiás proféta könyvének 64. részéből, a 8. versből hirdetem nektek. Ne haragudj túlságosan, Uram, és ne emlékezz örökké álnokságainkra. Úgy tekints ránk, minnyájan a te néped vagyunk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 301. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét közöttetek hirdetni, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ünnepi ige szakaszban, Ézsaiás próféta könyvének 64. részében, az első versben. Az egész ige szakaszból csak egy verset, egy fél verset választottam. Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál, hogy megrendüljenek előtted a hegyek. Amen. Gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, ismét eltelt egy egyházi év, advent első vasárnapja van. Az advent szó, amint azt minden évben el szoktuk mondani, eljövetelt jelent. Adventus Domini, az Úr eljövetele. A textusként felolvasott igeversben a hívő nép vágyakozása szólal meg, bárcsak eljönne az Úr. Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket és leszállnál, hogy megrendüljenek előtted a hegyek. A mi Urunk egyszer már eljött. Ez volt Jézus Krisztus első eljövetele, az első advent. És az erre való várakozás az első adventi időszak. De ígérete szerint visszavárjuk őt. És ez lesz a második eljövetel, a második advent. És ennek várásában él a mi nemzedékünk minden hívő tagja. Az ige alapján nézzük végig, hogy mit vártak az első advent idején, és mit várunk mi. Először tehát az első eljövetelről kell beszélnem az ige alapján. Ahogyan a fél ige verset felolvastam, az egek szétszakadásáról van szó legelőször. Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket. Az ég szó itt nem a fölénk boruló kék eget, a világűr mélységeit jelenti, hanem a láthatatlan világot. A teremtés történetben is azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és ezt részben lehet érteni szó szerinti értelemben, hogy valóban a földgolyót és az egész világegyetemet, a fizikai világegyetemet, de lehet úgy is érteni, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, hogy a láthatatlan és a látható világot egyaránt, tehát a mennyet és a földet. Pál ezt így fejezi ki Jézus Krisztusról: amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Átlépett a menny dicsőségéből, a láthatatlan világból a láthatóba. És ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy szétszakította az egeket. Szétszakította a mennyet olyan értelemben, hogy elhagyta, a világ mindenség ura elhagyta a mennyet, hogy leszálljon a földre. És itt láthatjuk már az Úr alászállását. Ó, bárcsak, szétszakítanád az egeket, és leszállnál. Ez volt az első karácsony. A fiú leszállt, és a Jézus nevet adták neki. Emberré lett, megszületett, vállalva az emberi sorsot, az emberi életet, közösséget vállalt velünk, úgy, ahogyan megint csak Pál apostol előbbi idézetét hadd folytassam a Filippi levélből, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez, és amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez volt az igazi alászállás, amikor Jézus Krisztus magára vállalta bűneinket, elveszett állapotunkat, és belehalt ezekbe a bűnökbe, belehalt ebbe az elveszett állapotba, mert minden bűnünk ő rávetődött, és elveszett állapotunk ő rá volt jellemző. Az Atya elhagyta őt. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál. Igen, ez történt azon az első karácsonyon. A fiú szétszakította az egeket, és leszállt. Leszállt közénk, hogy közösséget vállaljon velünk. De így folytatódik az ige: ó, bárcsak leszállnál, szétszakítanád az egeket, és leszállnál, hogy megrendüljenek előtted a hegyek. A hegyek az Ószövetségben mindig a büszkeség, a nagyra vágyás, a fennhéjázás jelképei. Nagyon sok olyan igét tudnék idézni, akár Ézsaiástól, vagy más profétáktól is, ahol a büszke hegyekről van szó, és ez mindig annak az indulatnak a kifejezése, ami ott elsősorban a sátánra volt jellemző, amikor fellázadt Isten egy ellen nagy rovágyásból és büszkeségből. Egyébként ez, hogy megrendüljenek előtted a hegyek, szó szerint inkább valami olyasmit jelent, hogy megolvadjanak, szétfolyjanak előtted a hegyek. Csak ez a magyarban olyan furcsa lenne, és ezért inkább így fordították. A bűn és a sátán hegyei így rendültek meg, így folytak szét a váltság áldozata kereszt csodája nyomán, hiszen ez volt Jézus Krisztus e földi küldetése. Igen, fontos az, hogy ő tanított, gyógyított, szerte járt, jót tett, ördögöket üzött. De küldetésének lényege a kereszt halál volt. Ezt várták már az első advent idején is az istenes emberek. Ott Jézus bemutatásakor Simeon és Anna bizonyságot tettek róla. Simeonról azt olvassuk, hogy Lukács evangéliumában, hogy igaz és istenfélő ember volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Annáról viszont szintén valami hasonlót olvasunk. Beszélt róla, mármint Jézusról, mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták. Igen, volt abban az időben is egy olyan hívő mag, egy olyan hívő nép a zsidóság körében, amelyik Jeruzsálem megváltását, a megváltást várta. A Mesiást várta, de nem úgy, mint ahogyan a többi zsidók várták. Erről már nagyon sokszor szóltunk, hogy abban az időben a zsidók egy gazdasági és egy politikai Mesiást vártak, egy olyan csodatévőt, aki majd mindent rendbe hoz. De volt egy igaz hitű mag, amelyik a megváltást várta. Tehát a Mesiást várták ők is, de nem azt a Mesiást, nem úgy a Mesiást, ahogyan a zsidók általában, hanem a megváltó Mesiást. És ezért tehetett Simeon bizonyságot Mária előtt is arról, hogy igen, sokak elesésére és sokak felemelésére adatott. És majd a te szívedet is éles kard járja át. Igen, amikor Mária ott állt a kereszt tövében, és látta, hogy az ő elsőszülött fia hogyan szenved és hogyan hal meg a kereszten, az valóban olyan lehetett, mintha éles tör járta volna át a szívét. És erről tett bizonyságot Simeon már előre. Jézus körülmetélésekor, amikor fölvitték a templomba. És Anna is róla beszélt azoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták. És kedves testvérem, hadd kérdezzem meg tőled, hogy te vajon melyik adventben élsz? Még a megváltást várod? Hogy rád nézve is érvényes legyen Jézus Krisztus áldozata? Hiszen látjuk, hogy milyen világban élünk. Látjuk, hogy minden emberi próbálkozás kudarcra van ítélve. Évszázadok óta próbálkoznak, vagy talán évezredek óta próbálkoznak az emberek, hogy rendbe hozzák ennek a világnak a dolgait, és csak egyre rosszabb lesz minden. A technika fejlődik, azzal nincsen baj. De a technika felhasználásával bizony már bajok vannak. Az erkölcsiség soha nem párhuzamos a technika fejlődésével, hanem pontosan ellentétes azzal. Mély repülésben van, míg a technika fejlődik. És amikor látjuk, hogy valami nem stimmel, amikor látjuk, hogy minden emberi próbálkozás kudarcra van ítélve, beszélhetnek egymással a G8-nak, meg a nem tudom kiknek a tagjai, és vállalhatnak különböző vállalásokat, hogy majd azzal rendbe teszik ennek a földnek a dolgait. Mesebeszéd. Soha nem tudják rendbe tenni. Megváltásra van szükségünk. De természetesen nem csak ilyen értelemben, hogy a társadalomnak és a környezetnek a dolgait rendbe hozzuk, hanem elsősorban egyéni értelemben, hogy a bűneink végre megoldást nyerjenek. És akkor majd a társadalom és a környezet is meggyógyul. Vajon melyik adventben élsz? Még a megváltást várod, hogy rád nézve is érvényes legyen Jézus Krisztus áldozata, vagy te is várod már a másodikat, a második eljövetelt? Mert ebben az igében, hogyha nem is kifejezetten, de benne van az első eljövetel várakozása, és a mi számunkra a második eljövetel várakozása is. Jézus ígérete szerint visszajön erre a földre, ebbe a megrontott, istentelen világba, hogy végérvényesen helyreállítson mindent. De ekkor már nem a keresztre jön, hanem uralkodni. Dicsőségben, az ég angyalaival. És itt is végigvehetjük az ige alapján ezeket a kifejezéseket, hogy az ég szétszakadása. Igen, maga Jézus beszél egy olyan időről, amikor a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égből lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. A jelenések könyve arról szól, hogy láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és nem volt hely számukra. de már Ézsaiás is elmondta, hogy elporlad az ég minden serege, összegöngyölődik az ég, mint egy könyvtekercs, és lehull minden serege, miként lehull a szőlő levele és a fügefáról a hervadó lomb. Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál. Az egek szétszakadnak majd egyszer az Úr előtt, aki jön hatalommal és dicsőséggel, az ég angyalaival. Ez az Úr leszállása, megint csak Jézus szavait, őt magát idézem, meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel. Jézus újra eljön, csak már nem kisgyermek képében, hanem mint Úr, uraknak ura és királyoknak királya. Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket és leszállnál. Igen, azért ez egy fájdalmas időszak lesz, ez egy nehéz időszak lesz, amikor a világ tartó elemei megrendülnek. És a világ minden lakosát félelem fogja el attól, ami bekövetkezik. És igen, itt megint beszélhetünk a hegyek megrendüléséről. Szó szerinti értelemben is, hiszen prófétáknál és a jelenések könyvében is szó van arról, hogy a hegyek eltűnnek, sík lesz az ország, mármint az ígéret földje, hogy megremeg a föld, hogy óriási katasztrófák lesznek ezen a földön. Igen, a hegyek meg fognak rendülni szó szerint értelemben is. De megint csak vegyük ezt átvitt értelemben, mert ekkor lesz vége a sátán és a bűn hatalmának. Ekkor lesz nyilvánvaló az isteni igazságosság. Sokszor úgy gondoljuk, hogy hol van Isten? Miért nem tesz igazságot? Miért hagyja, hogy a gonoszok virágozzanak? És gyakran éppen a hívő emberek azok, akiknek el kell szenvedniük oly sok nyomorúságot és bajt. Miért nem tesz igazságot Isten már ezen a földön? Hát egyrészt bizonyos értelemben már ezen a földön is igazságot tesz, úgy, ahogyan a közmondás is mondja, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de őrölnek. Igen, azok az istentelen hatalmak, amelyek felemelték fejüket Isten ellenében, idáig mindig elpusztultak, mindig tönkrementek. Ezentúl is így lesz. De egyszer eljön majd az az idő, amikor Isten valóban helyreállítja a teljes igazságot, amikor majd minden kiderül, amikor majd az övéi hozzágyűjtetnek, és a hitetlenek, a gonoszok elnyerik méltó büntetésüket. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig, hogy befejezzem Jézusnak ezt a mondatát. Vajon mi már erre várunk? Mert ez a második advent. Erre várunk? Ez a mi reménységünk? Az egész Biblia így fejeződik be, ezt mondja, aki ezekről bizonságot tesz, bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindjájatokkal. Ámen. Kedves testvérek, van egy szép szokásunk, az adventi koszorú a négy gyertyával. A karácsony várás hangulatos, szívet melengető napjai. Igen, várjuk a karácsonyt, ez az adventi időszak. De kedves testvérek, mi nem ott az Ószövetség és Újszövetség fordulóján élünk. Mi már ilyen értelemben csak emlékezünk Jézus első eljövetelére, de nem azt várjuk. Várjuk a karácsonyt, ez igaz, És nem mondom azt, hogy ez helytelen lenne, de az advent lényege a mi számunkra az, hogy várjuk Jézus visszajövetelét. Úgy élünk-e, mint akik ezt a visszajövetelt várjuk? Jézus olyan sokszor figyelmezteti az övéit, olyan sok példázatot mond el, a 10 szűz példázatát, a talentumok példázatát, vagy amikor egy példázatot mond a gonosz szolgáról, aki szolgatársait ütlegeli, ahelyett, hogy kiadná nekik az eledelt. És ezek a példázatok mind-mind azt a felhívást, azt a felszólítást, azt a figyelmeztetést tartalmazzák, hogy legyünk készen. Legyünk készen, mert ő bármikor visszajöhet. Vajon a második advent várakozásában élünk-e, úgy élünk-e, mint akik Jézust várjuk vissza? Vagy az adventi időszakban csak karácsonyra készülünk? Nagyon nem mindegy. Készüljünk karácsonyra is természetesen, hiszen egy szép ünnepünk, de még inkább készüljünk Jézus visszajövetelére, hiszen ezt megígérte, és nem tudhatjuk, melyik nemzedék az, amelyik életében visszatér az Úr. A zsidókhoz írott levélben olvassuk ezt a csodálatos igét. És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután lesz az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Kedves testvérem, te őt üdvösségedre várod-e? Ez a legfontosabb kérdés ebben az életben. Amen. Az igére válaszként a 464. dicséret első versét énekeljük. Úr Jézus, magasztalunk téged, hogy nem hagysz bennünket árvákul. Hogy nem arról van szó, hogy te fölmentél mennyei dicsőségedbe, mi pedig reménytelenül küszködjünk itt a földön, hanem várhatunk téged. Köszönjük ezt neked, köszönjük ígéretedet, köszönjük a reménységet. Köszönjük, hogy helyreállítasz majd mindent, amit az emberek, az emberiség próbálkozik, évszázadok óta, és nem sikerül, azt majd te rendbehozod, amikor felállítod a te uralmadat ezen a földön. Urunk, magasztalunk téged elsősorban most a te kereszt halálodért, a te áldozatodért, amelyet értünk vállaltál, de magasztalunk téged azért is, hogy visszajössz. Urunk, ne csak első eljöveteledre tekintsünk, hétköznapjainkban. Az erőt ne csak abból merítsük, hogy te meghaltál a mi bűneink miatt, és elküldted szent lelkedet, hogy éljünk általa, hanem reménységünket vessük a te visszajöveteledbe is, amikor helyreállítasz mindent. Urunk, mielőtt elmentél, azt mondtad, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. De ez még most nem nyilvánvaló. Urunk, várjuk azt az időt, amikor ez nyilvánvaló lesz minden szem számára. Kérünk, ajándékozz meg bennünket előre tekintő szemekkel, lelki szemekkel, és ajándékozz meg bennünket engedelmes szívvel, hogy minden az életünkben abból származzon, hogy te először eljöttél, hogy bűneinkért az életedet add, és majd eljössz másodjára is, már a bűn hordozása nélkül, hogy átvett az uralmat, és mi ott uralkodjunk veled együtt az örökké valóságon keresztül. Kérünk, Urunk, hogy egyéni életünkben, mindennapjainkban, és gyülekezetünk életében is újra és újra ragyogjon fel ez a reménység. Kérünk a gyászolókért, kérünk a betegekért, hogy ezt a reménységet soha ne veszítsék szem elől. És hadd kérünk, Urunk, hazánkért, Európáért és az egész világért, hogy gyűjtsd a te népedet, amíg a pogányok teljes számban be nem mennek ígéreted szerint. És akkor jöjj vissza, várunk téged, Jézus. Várjuk a te visszajöveteledet. Várjuk úgy, mint ahogyan a mennyasszony várja a vőlegényt. Ne késlekedj. Úgy szeretnénk megérni azt az időt, amikor visszajössz. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.